Ról, ismét feljebb kapaszkodtam néhány métert. A kutya felemelte az orrát, és a levegőbe szimatolt. A liánok és a levelek betakartak. Zöldes fénybe burkolózott a világ, mintha zöld színszűrőt tettek volna a szemem elé. Az éles fény a lábok megszelídültek, a kontúrok lekerekedtek, barátságos árnyékok ugrándoztak az ágakon. Sok emeletnyi magasságban ágak erdeje húzódott felettem. Reménytelen feladat lett volna megkísérelni a lehetetlent, felmászni a fa tetejére. Sóhajtottam, gyönyörködtem még egy kicsit a tompa zöld cín árnyalataiban, aztán támaszékot kerestem, hogy megindulhassak lefelé. Ekkor pillantottam meg az óriási faodút, akkora volt, hogy egy falubeli kunyhó vidáman elfért volna benne. Bejárati nyílását liánok és futónövények takarták, első pillantásra nem tudtam volna megmondani, hogy a természet, vagy emberi kéz szabta-e a zöld függönyt a bejárat elé. Óvatosan megtámasztottam a lábam, és a liánok felé kiáltottam. Hé, van itt valaki? Néhány levél meglebbent az arcom mellett. Mit tagadjam, kellemetlen érzések futottak végig rajtam. Nem ismertem az itteni állatvilágot, csak a rovarokat, nem lett volna észszerű dolog az ágak között konfliktusba keveredni például egy medvével. Mintha nem is olyan régen olvastam volna valamilyen folyóiratban, hogy él Peruban egy medvefajta, amely a faodúkat kedveli, körme pedig olyan éles, hogy... A hasonlat második felére nem emlékeztem, de nem is érdekelt igazából. Megfogtam a hozzám legközelebb eső liánt, és kísérletet tettem a visszavonulásra. A következő pillanatban aztán olyasmi történt, ami egész további perui tartózkodásomat befolyásolta. Ha tudom, mibe keveredek, hagyom a fenébe Sammy Davis visszavonításával együtt, és lesétálok a folyóhoz úgy, ahogy elterveztem. Eszem ágában sem lett volna lián köteleket húzogatni. Sajnos, a jövőt nem láthatjuk előre, éppen ezért belekapaszkodtam a liánba, hogy fogást keressek rajta. Sammy Davis megállás nélkül vonított, mintha a talpam alól jött volna a hangja. A liám belekapaszkodott egy másikba, az egy harmadik liámba, mire felocsúttam, szabaddá vált előttem a hatalmas odú bejárata. S, ha már szabaddá vált, kénytelen voltam benézni rajta. Ma már alig ha tudnám megmondani, mi vonzott a faodúhoz. Talán a megismerés ösztöne, ha valamiről megtudhatod, hogy mi van benne, jobb, ha megtudod. Nem én találtam ki, de annyi bölcsesség van benne, hogy akár tőlem is származhatott volna. Eleresztettem a liánt, hogy kipróbáljam, valóban emberkéz alkotta szerkezettel van-e dolgom, de a függöny nem hajlott vissza. A gyakori trópusi viharok kuszálhatták össze úgy a liánokat, hogy természetes függönyt alkottak az odú bejárata előtt. Szerencsémre, vagy bal szerencsémre, azt a szálat sikerült elkapnom, amely sajátos helyzeténél fogva félrerántotta a többit. Előre tornáztam magam egy vastagágon, s nyugtalanul hallgattam, amint a kutya egyre baljóslatúbban vonít alattam. Mintha nem tetszett volna neki, amit csinálok. Mintha közben rájött volna, hogy becsapott, akaratlanul is olyasmire biztatott, aminek nem lesz jó a vége. Megkapaszkodtam az odú bejárata mellett csüngő sűrű ágcsomóban, és a biztonság kedvéért kihúztam a zsebemből a stukkeromat. Amikor bedugtam a fejem a nyiláson, olyan bűz csapott torba, hogy majdhogy nem letántorodtam a fáról. Belemarkoltam az ágcsomóba, és a fülemen szedtem a levegőt rémületemben. Amikor kissé megnyugodtam, analizálni kezdtem a szagot. Néhány másodperc múlva aztán olyan megállapításra jutottam, amely csak megerősítette bennem az elhatározást, hogy a lehető leggyorsabban el kell tűnnöm a fa környékéről. Ami ugyanis megütötte az orrom, hullaszag volt, édeskés hullaszag. Mozgalmas életem során gyakorta volt alkalmam találkozni a bomló emberi test semmihez sem hasonlítható bűzével. S az odúból most ez áradt felém, tömény, sűrű hullámokban. Nagyot szívtam a levegőből, és minden önuralmamat összeszedve ismét bedugtam a fejem a liánok közé. Nem tévedtem, amikor úgy gondoltam, akkora lehet az odú, hogy egy falusi kunyhó is beleférne. Jó időbe telt, amíg minden részletét ki tudtam venni. A korhat falakat, a rajtuk zöldülő mohát, az üreg alját borító, száraz, összepödrődött faleveleket, száraz ágakat. Az ember, akiből a szag áradt, az üreg legbelső sarkában ült, arccal felém fordulva. Szőke, nagy darab férfi volt, kinyújtott lábai majd a liánok ígértek. Széles karimájú vászon kalapja mellette hevert a száraz leveleken, félig lehunyt szemhéja alól kivillant a szemefehérje. Ajka egyik szegletére száraz vércsík tapadt. Igyekeztem mindent jól az agyamba vésni. Az ismeretlen halott zöldfoltos, terepszínű ruhát hordott, vízhatlan vászomból. A fájdalom és a halál eltorzították ugyan a vonásait, de becslésem szerint nem lehetett több 25-30 évesnél. Feje furcsán félre bicsaklott, s mivel nem vagyok nyeretlen 2 éves a bűnügyi szakmában, az egész emberről ordított, hogyan vált meg a világtól. Valaki, vagy valaki kitörték a nyakát. Előbb csak egy légy szállt a fülemre, aztán egyre több. Kétségbe esve csapkodtam, és igyekeztem, amilyen gyorsan csak lehet, visszavonulni. Fegyvert nem láttam a közelében, sem táskát, amit magamhoz vehettem volna. Ahhoz pedig egyelőre nem volt lelki erőm, hogy kikutassam a zsebeit. Sóhajtottam és megkezdtem a visszavonulást. A legyek üldöztek egy darabig, majd visszafordultak. Jobban érdekelte őket az ismeretlen halott, mint én. Belekapaszkodtam a legerősebbnek tűnő liámba, és lehuppantam a földre. Repülés közben tudatosult csak bennem, hogy a kutya nem ugat, nem is vonít, még csak nem is kafog. Már is kapaszkodtam volna vissza, de sajnos, elveszítettem a lendületemet. Így aztán elnyúltam a fűben, hátamra fordulva, mint egy ügyetlen teknős béka. Ráadásul nem volt páncélom, ami alá behúzhattam volna a fejem. Pedig, ahogy körülnéztem, sokért nem adtam volna, ha jó vastag páncél alá rejtőzhetek. Két, meglehetősen vastag fúvócső merett ugyanis rám, az egyik egyenesen a szemembe. Kezdtem megbánni, hogy felmásztam a fára. A nap áttörte magát az ágak között, és hova süthetett volna máshová, mint éppen a szemembe. Óriási aranygömbök ugrándoztak az orrom előtt, közepükben egy fúvócsővel. A hozzám közelebb álló indián leeresztette a fegyverét, és felém bökött vele. Állj fel, olyan pösze spanyolsággal beszélt, hogy csak másodjára értettem meg. Feltápászkodtam, alacsony, hosszú, fekete hajú fickók voltak, nem értek a vállamig sem. Nyakukból jaguárfogakból készült amulettlánc lógott, az egyiken hatalmas vatkanagyar zárta a jaguárfogak sorát. Nem tudom, ki hogy van vele, én kifejezetten nem kedvelem, ha fúvócsövet irányítanak a képemnek. Mit keresel itt, kérdezte az indián, és igyekezett komoran összevonni a szemöldökét. Legnagyobb meglepetésemre, mintha nevetett volna a szeme. A faluban lakom, mondtam. Atahualpa barátja vagyok. Sammy Davis Jr. felugatott, felkiáltó jelettéve szavaim után. Erre a másik indián is leeresztette a fúvócsövét. Szólt valamit az elsőnek, olyan nyelven, amit nem értettem. Az első indián mosolygott, és üdvözlésre emelte a karját. Engem Pedrónak hívnak, így neveztek az emberek, amikor dolgoztam, és ezt a nevet írták be a könyvbe. Nem szokásom ugyan, de tapasztalatlanságomban elkövettem egy súlyos hibát. Hiába kaffantott közbe Sammy Davis Jr., csak kiszaladt a számon a kérdés. És te hogy hívod magad? Elkomorult a tekintete. Mi között hozzá? Neked Pedro vagyok. Annyi gőg volt a hangjában, amennyi csak egy, a civilizált fehér embert joggal lenéző erdő lakóéban lehet. Téged hogy hívnak? Leslie L. Lawrence-nek. Mit keresel az erdőnkben? Bogarakra vadászom. Lebigyeztette a száját. Nem jó üzlet. A bogár ritka. Bogár mindenütt van, mondtam, és széttártam a karom. Nagy bogár csak nagyon kevés. Gyakran jönnek emberek, és keresik a nagy bogarat. Az öbölhöz mennek, és ott akarják megfogni. Pedig a nagy bogár másút van. Nem mondom meg, hol tette hozzá védekezőn. Például a folyón, mondtam. Ha besötétedett, beteszel a csónak közepébe egy lámpát, és kievezel a folyó közepére. Meggyújtod a lámpát, és ritkán fonodjékény szőnyeget terítesz köréje, hogy átengedje a fényt. Aztán várakozol. Ha szerencséd van, megjön a nagy bogár. Hátra hőkölt és rám fogta a fúvócsövét. Honnan tudod? Mondtam, hogy bogarakkal foglalkozom. Megfogom őket, de nem kereskedem velük. Múzeumokba viszem, hogy az emberek ott is lássák, mekkora a nagy bogár. De engem nem csak ő érdekel, mindenfajta rovar, akár a fákon él, akár a talajban, akár. Bogár után másztál a fára? Gondolkodtam, aztán megcsóváltam a fejem. A kutya akart felmászni, de nem tudott. Azt hittem, mókust látod a fent. A másik indián izgatottan mondott valamit Pedrónak, és a fára mutogatott érzékeny orra megvonaglott. Pedro gyanakodva bámult rám, és beleszimatolt a levegőbe. Mit találtál odafent? Egy halott embert. Pedro óvatosan hátrább lépett. Azt mondott, hogy halott embert találtál a fán talán az ágon ülve? Gúnyosnak tűnt a kérdése, bár egy szemernyi gúnyt sem éreztem a hangjában. Nem az ágon, egy odúban. Rövid, pergő szóváltás következett. A másik indián egyre a fejét rázta, és olyan mozdulatokat tett, mintha bármelyik pillanatban be akarná vetni magát a bokrok közé. Pedro parancsolóan dobbantott, mire a másik keserves képet vágva dühösen a földhöz koccantott a fúvócsövét. Aztán helyre rántotta félre csúszott ágyék kötőjét, mint katona a deréksziját. Pedro a fához támasztotta a fegyverét, és sovárogva bámult fel az ágak közé. Látni akarom a halottat, mondta ellentmondást nem tűrő hangon. Ha felmész, láthatod, vontam meg a vállam, és füttyentettem az izgatottan forgolódó kutyának. Ott van az odúban, csak arra vigyázz, ne nyúj semmihez. Atahualpa ma.